A könyvbemutató bevezetőjében megtudhattuk, hogy mindkét szerző, Gál György és Robert Offner számos könyvet írtak külön-külön, de ez az első közös könyv. Így van? Kérdem Gál Györgyöt, és hogy miért született meg ez a közös könyv?
Offner Robertet már régebb ismerem, valahol az Erdélyi Múzeum Egyesület orvosi szakosztályának a gyűlésén, tudományos konferenciáján adott elő, ott ismerkedtünk meg először, és utána még többször beszélgettünk, de jelen esetben jó két évvel ezelőtt ő keresett meg engem, hogy rájött, hogy következik a 250 éves alapítási évfordulója a kolozsvári orvossebészi tanintézetnek.
Ennek szenteltek egy teljes konferenciát is, ami a könyvbemutató előtt zajlott le, és ott is bemutatták a könyvet, úgyhogy ezt zárójelbe tesszük, de fontos.
Igen, tehát ő kért fel, hogy működjek közre, és akkor elosztottuk az anyagot, körülbelül úgy néz ki, hogy ő megírta az orvossebészképzés európai történetét, különös tekintettel a Habsburg birodalomra, én pedig felkutattam ennek a kolozsvárt 1775 és 1872 között működő egyetemi karnak, majd főiskolának.
Miért van odaéva, hogy 72 és zárójelben 75? Tehát végül is 72 vagy 75 az érvényes? 100 év vagy 97 év?
Igen. Tulajdonképpen a 100 évért írtuk oda a 75-öt is, de valójában az utolsó diákok 1875-ben végeztek, mert ők még 72 előtt megkezdték a tanulmányaikat, akkor már 4 éves volt a tanulmányi idő, és amikor végeztek, az utolsó évfolyam az 75 volt, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 100 évig tartott a képzés ezen az intézeten, de 72-ben az egyetem létesítését kimondó törvény egyben kijelenti, hogy a Kolozsvár Jogakadémia és az Orvossebészi Intézet beszünteti működését. Innen van a címnek ez a kissé kétértelműsége. Szóval visszatérve, én akkor nekifogtam, és Kolozsvárt Marosvásárhelyen felkutattam a levéltári anyagát, hagyatékát ennek az intézetnek, és több mint egy éven át ezeket a kartotéklapokat, dokumentumokat, iktatókönyveket néztem végig, fényképeztem is őket, már ami különösebben érdekes, és azután következett a feldolgozás, sőt, meg egy hétig Budapesten is kutattam az országos levéltárban, úgyhogy óriási anyag gyűlt össze, több mint 4000 fényképfelvétel az iratokról. Hát ezeket mind rendezni kellett, és utána feldolgozni, megszövegezni.
Ez nem egy kissé a bőség zavarát is jelenti, amikor egy kötetet, egy tanulmányokból és tényeket ismertető szövegekből álló kötetet össze kell állítani? Ugye a bőség zavara is fennállt.
Vannak korszakok, ahol ez fennáll, és vannak korszakok, ahol az adatok hiánya okoz problémát. Ilyen például az 1820-as, 30-as évek, amikorról nagyon kevés dokumentum maradt fenn a történetet illetően. Végül is óriási anyag volt, de ez egy más rendszerű feldolgozás, mint amikor több könyvből írod össze, de itt most először található meg egy ilyen nagy terjedelmű feldolgozása az intézet történetének, mert azelőtt az 1890-ben Meitzner János utolsó igazgató által írt pár lapos intézet történet volt mindig az alapforrás. Most itt egy elég aprólékos, nem csak a szó szerinti történetet bemutató, hanem a tanári kar tagjait is életrajzzal megmutató, valamint a diákok majdnem teljesnek mondható névsorát feldolgozó kötet, de még a bábák képzésére is kitér, ugyanis az intézet nem csak sebészeket képzett, először egy, vagy két, végül három, majd legutolsó években 4 év alatt. Ezek a sebészek ugye alacsonyabb fokú képzést jelentettek, mint az orvos-doktor, hanem bábákat is képzett. Az első időszakban 1 hét alatt, aztán 3 hét alatt, majd végül 3 hónapig tartott a bába képzés. De így majdnem minden erdélyi faluba jutott szakképzett bába. Azelőtt a bábák egymástól esték el a fogásokat.
Mondhatjuk azt, hogy ez a 100 esztendő 1775-től 1875-ig. Ez egy robbanásszerű fejlődést jelentett az erdélyi kolozsvári sebészet történetében? Tehát sikerült felzárkózni az európai elithez, vagy legalábbis megközelíteni azt? Ezeknek az adatoknak az alapján ez kiderül?
Hát ezt elsősorban az erdélyi gyógyászatra mondhatjuk, tehát a gyógyászat egy hatalmasat fejlődött azzal, hogy nem csak a céhes rendszerben kiképzett borbély sebészmesterek gyógyítottak ezután, hanem Mária Terézia rendeletének eredményeként most már minden sebésznek államilag elismert intézményben vizsgát kellett tenni. És tulajdonképpen itt a sebészeti intézetben tanulták meg az összefüggéseket, az ember szervezetének felépítését, működését. A borbélysebész azelőtt tudta, hogy hogyan kell fogat húzni és sebet kikezelni, egy törést helyre tenni, de nem ismerte az érrendszert, a csontrendszert, az izomrendszer működését, tehát ezt tanulta most meg az orvossebészeti tanintézetben. Később aztán külön váltak a sebészet, szülészet, anatómia, idővel mindegyiknek más-más tanára lett, és a képzés úgy 25-30 év után már magasabb szintre emelkedett, de hát az első években egyetlen tanár tanított meg minden tudományos ismeretet, aztán 1882-ben egy állatgyógyász tanárt neveztek ki Kolozsvárra, mert a lovak és szarvasmarhák gyógyítása akkor rendkívül fontos dolog volt. Aztán jött a szemésztanár kinevezése, ez az a bizonyos Johann Molnár, Pio Ária, akinek emléktáblát is állítottak Kolozsvárt, mert ő volt a legelső román orvostanár.
Hát nagyon érdekes, hogy több nyelven folyt az oktatás, habár volt úgymond egy alapnyelv, egy hivatalos államnyelv is, illetve hát az oktatás elsősorban német nyelvű volt, elsősorban azért, mert hogy az oktatók zömükben német ajkúak voltak, meg német képzettségűek. Nagyon érdekes, hogy ennek ellenére egyfajta nyelvi demokratizmus volt, amely Erdélyben, de tulajdonképpen a teljes régióra volt érvényes. Tehát minden jelentősebb nemzetiség tanulhatott a maga nyelvén.
Hát ez országos politika volt, Habsburg birodalmi politika volt, hogy az alacsonyabb képzés az ne latin nyelven folyék, mert a magasabb intézetek mind latinul tanítottak, sőt az iskolák is.
De itt elhangzott, hogy mégis a német dominált.
Hát a német dominált, mert a kinevezett tanárok jó része német volt, és a magyarok is majdnem mind Bécsben végeztek, tehát németül ismerték a szaknyelvet, a szakirodalmat, a szakirodalom is sokáig csak német nyelven volt, elérhető no meg latin nyelven, ami nemzetközi volt tulajdonképpen akkoriban, és aztán a Habsburg birodalomban rendelték el, hogy mindenütt a helyi nyelveken kell tanítani. Tehát ez volt az értesítőben is, hogy az orvos sebész és bábaképzés a helyi nyelveken történik. Úgyhogy emiatt a tanárok többsége aztán mind erdélyi származású is volt, mert például románul csak azt tanulhatott meg, aki Erdélyből való volt. A bábaképzés az végig német, magyar és román nyelven folyt. A sebészképzés azonban német alapnyelvű lehetett, de mondták a kifejezéseket magyarul is, sőt bizonyára latinul, és néha, aki tudott, románul is emlegette ezeket, mert az volt a lényeg, hogy felfogják a diákok a tananyagot, mert ha őnekik a latin nyelvtudásuk vagy a német nyelvtudásuk nem volt elég magas, akkor nem jutott el a tudatukig az, amit a tanár mondott. Tehát a lényeg az volt, hogy megértsék, és aztán kimenve falura, gyakorlatba, akkor alkalmazni tudják az ismereteket.
Lesz folytatása a kötetnek? Ez 100 esztendő, a 100 esztendő után is van történet. Igaz, hogy ez egy határ, egy fordulópont, elsősorban a Kolozsvári Egyetem létrejötte miatti fordulópont, amely nagy változást hozott ugye az orvosoktatásban is, ezen belül a sebészoktatásban is.
Az egyetem történetét most már 2-3 kötetben feldolgoztam, úgyhogy ez
egy szűkebb szakrésze lenne a történetnek.
Tehát a történeten belül mindenütt az orvosi kar is szerepel. Hogy önálló könyvben csak az orvosi kar történetét megírjuk-e, ez még egyelőre kérdés, de ez megjelent különben így kartörténetként is. A Szegedi Egyetemen az egyetem alapítás 150. évfordulójára összeállított 2022-es nagy kötetben. Úgyhogy most már egy teljesen önálló kötetet erről összeállítani rövid időn belül nem hiszem, hogy aktuális, de perspektívikusan valóban ez az orvosi kar története még egy feldolgozandó téma.
Köszönöm szépen!
Én köszönöm az érdeklődést.
Ennek a 100 évet, a kolozsvári orvoslás 100 évét és azon belül a kolozsvári sebész oktatás 100 évét összefoglaló kötetnek az első 100 oldalát körülbelül úgy értettem, Robert Offner írta, állította össze, kutatta fel, és ez az első rész vezeti be aztán azt, amit Gál György hozzátett a hazai viszonyokról, de ez egy nagyon fontos rész, mert így tudjuk belehelyezni a kolozsvári erdélyi történéseket az európai, összeurópai, közép-európai vagy nyugat-európai háttérbe. És így pontosabb a kép. Ön hogyan látott hozzá ehhez a munkához, és mi volt a fő célja, amikor ezeket az adatokat összegyűjtötte? Tehát nyilván, hogy rengeteg adat közül válogathatott, és a leglényegesebbeket kellett felszínre hozza ahhoz, hogy szolgálja ennek a kötetnek a célját, ami végül is a kolozsvári erdélyi oktatásnak a bemutatása.
Mindenekelőtt arról van szó, hogy számomra, mint orvostörténésznek, az is nyilvánvaló volt, hogy a kolozsvári orvossebészi tanintézet nem egy szinguláris jelenség volt a régióban, hanem mint része az erdélyi nagyfejedelemségnek és 1792 fővárosa a Habsburg Birodalom szerves része volt. Tehát nyilván volt, hogy ez egy nagyobb rendszernek volt része, és pont ezt akar megismerni és bemutatni, mert a korábbi irodalomban és méltatásokban mindig arról szólt, hogy a kolozsvári volt jezsuita akadémiát és később egyetemet ugye 1773 után lefokozták, rangját vesztette, valamiképpen sértődés és elégtelenség lehetett kiolvasni, csak hogy ez nem volt az én szempontomból kielégítő. Ezért megnéztem, hogy mi történt a birodalom más régióiban, más tartományaiban, és ezért választottam azokra vonatkozó irodalmat, ami szerencsésen hozzáférhető Németországban, ahol élek és dolgozok, főleg, mert az 1970-es években két egyetem, a München és az Erlangeni ezeket a témákat feldolgozták, és szinte mindegyik ilyen hasonló társintézményről készültek doktori disszertációk, némelyik nagyon részletesen 5-600-800 oldalas könyvekben. Azokból sokat lehetett tanulni, mert kiderült, hogy az oktatási rendszer és az egészségügyi reformok ahhoz vezettek, hogy ezek az intézmények egységesek voltak, és bécsi szempontból standardizáltak voltak, ami egészen modern vonás volt. Tehát megpróbáltuk mindezek által Kolozsvár helyét megtalálni ebben a közösségben.
Hát arra gondolnánk, hogy Kolozsvár úgymond egy vidéki kisvárosnak számított, amelyben talán nem is bíztak sokan, hogy magas szintű orvosoktatás vagy sebészoktatás létrejöhet de hát létrejött mégis, és felzárkozott, itt az ön előadásából is kiderült, összehasonlított számadatok alapján, meg tudományos vívmányok alapján adatokat Kolozsvár, Közép-Európa vagy akár a nyugat-európai központok viszonylatában. Tehát egy talán első látásra nehéznek tűnő kísérlet végül is sikeres volt, mondhatjuk ezt?
Igen, lehet így mondani. Valójában arról van szó, amikor a központi hatalom Bécsben eldöntötte, hogy minden tartományi fővárosban ilyen intézményt hoz létre az ottani lakosság szolgálatára, akkor két lehetőség lett volna. Az egyik az akkori főváros, ami Nagyszeben volt. Nagyszebenben ott a város túlzsúfolt volt, mert ott volt a gubernium, ott volt a katonaság, tehát egy másik megfelelő városra volt szükség, és így Kolozsvárra esett a váltás, mert Nagyszeben ellenében itt már volt főiskolai oktatás, legalábbis a Jezsuita Akadémia szintjén. Úgyhogy nem volt nehéz ezt a döntést meghozni, és ennek volt értelme, mert itt hagyománya volt az oktatásnak, legalábbis ilyen szinten. És ugyanakkor ugyanez a jelenség zajlott le más régióban is. A meglévő jezsuita akadémiákat egy esetben Salzburgban a Bencésrendi Kolostor, illetve főiskola egyetem lett kiszemelve erre a célra. Tehát itt egy birodalmon belüli folyamatról volt szó. A bizalom egy kis provinciális városban nem játszott főszerepet, mert a provinciáktól elvárták, hogy felnőjenek és erősödjenek, és mondjam azt, hogy egy szintre kerüljenek, legalábbis ami Közép-Európát illeti.
A provincia harcolt, próbálta a lehető legtöbbet kihozni önmagából, saját eszközeiből, saját, mondjuk úgy, hogy szürke állományával, de abból is, amit behozott. Mit hozott be, kiket hozott be, és kiket küldött ki azért, hogy aztán hazatérjenek, és tegyenek az ügyért?
Kolozsvár, mint provinciális, de nem jelentéktelen város, hamar kidőtte magát, ugyanis 1790-től a Erdély nagyfejedelmségnek a fővárosává vált, és ezáltal az igény is megnőtt, és a város rohamos fejlődésnek indult. Tehát itt szükség volt megfelelő tanárokra, ugyan voltak pályázók az országból is, illetve az ország részből, amit tehát erdélyek is voltak, voltak a szomszédos Magyarországról is, de a legjobbakat választotta ki a kormány, és így nem csoda, hogy közöttük az első professzor például bécsi volt, illetve osztrák volt, aki Bécsen végzett, a második egy erdélyi szász volt, a harmadik egy erdélyi román, a negyedik egy erdélyi magyar, utána egy luxemburgi származású, a rákövetkező pedig megint Morvaországból, és így tovább, és így tovább. Azt kell mondani, hogy szinte a más tartományokból és más országrészek is jöttek, hoztak tanárokat, akik erre a célra megfeleltek, és ezáltal is küzdött az iskola, mint ahogy ön is mondta, hogy szintet tartson, és a szükségletet kielégítse, legalábbis ami a seborvosokat illeti. És ez sikeresen művelte 97 éven keresztül, ezáltal a leghosszabb oktatási időtartamra tekinthet vissza a 8 intézmény között.
Mit kellene még megírni ebből a történetből, vagy ennek a történetnek a folytatásában?
A történetet, az intézmény történetét szerintünk alapossággal megírtuk, összeállítottuk, de a kép nyilván nem teljes. Tehát még mindig találunk mozaik köveket, amelyeket behelyezhetnénk ebbe a képbe. Főleg azon múlik, hogy bizonyos források nem hozzáférhetőek, vagy elvesztek véglegesen, és itt hézagok maradtak. Tehát például a diákok névsora fokhíjas. Ez valószínűleg az első két évtizedre így is fog maradni, mert a források mai tudásunk szerint elvesztek. Tehát vannak pótolható hézagok, és vannak pótolhatatlanok. Arról is van szó, hogy ez az összehasonlítás a többi intézménnyel, ez most csak Dióhéjban történt meg, de ezt meg lehetne tenni részletesen, például egy doktori disszertáció keretén belül, vagy további kutatásokban.
Hát lehet, hogy ez a kötet majd késztet fiatal végzetteket, kutatókat, doktorandusokat, hogy a témával foglalkozzanak, azt felkabolják, és tovább vigyék.
Pont ez az egyik szándékunk ezzel a könyvvel, hogy felhívjuk a figyelmet, gerjesszünk érdeklődést a téma iránt, és pontosan ennek a témának a továbbfejlesztése és további kiaknázása céljából. Másrészt az is célunk, hogy ne csak a magyarul olvasó közönség kapja meg mindezen információkat, ezért már is tervezzük a könyvnek a két másik nyelvű változatát, már létezik a román nyelvű fordítása, akár csak a német nyelvű fordítása is megvan, de azokat véghez kell vinni, és meg kell szerkeszteni, hogy legkésőbb jövő évben mindkettőt a német és a román nyelvű olvasók kezébe adhassuk.
De említette azt, hogy talán angolul is jó lenne kiadni, mert ugye pillanatnyilag az a legnagyobb világnyelv, és szinte mindenki beszéli.
Igen, ez volna úgymond a tejszínhab a kávén, ugye, hogyha angolul is ki lehetne adni, de arra pillanatnyilag én nem látok reális esélyeket, mert ezt finanszírozni kell, ennek egy megfelelő intézményre lenne szükség, lehet egy európai vagy EU-s intézmény, ami ezt támogatná, de ahhoz mindenek előtt a három nemzeti nyelven kell a könyvet kiadni, és azzal indokolni, hogy miért lenne értelmes és érdemes egy magasabb szintre emelni, például mondjam azt, hogy a legfontosabb világnyelvre az angolra.
Hát reméljük a legjobbakat, és azt, hogy végül is így lesz, hogy angolul is hozzáférhető lesz, és az a lényeg, hogy tulajdonképpen olvassák, és ne csak megjelenjenek ezek a kötetek. Köszönöm szépen, és további jó munkát, jó kutakutást kívánok Robert Offnernek, Gál Györgyel együtt, vagy külön.
Igen, én is köszönöm a lehetőséget, hogy erről elbeszélgethessünk.
250 éves az orvos oktatás Kolozsváron. Ez ennek a nagyobb arányú átfogó konferenciának a gyűjtő címe, és a tematika pedig úgy építi fel ezt a nagy témát, hogy egy-egy részlet által kapunk teljes képet a korszakról, sőt a 250 év előtti korszakról és az azutániakról természetesen. Egy-egy előadó egy-egy személyiség által, egy-egy személyiség megszemélyesítette korszakot is bemutatott, így például Kutasi Tamás, Spányik József, sebésznövendéknek a kolozsvári orvos-sebészi tanintézetre vonatkozó feljegyzéseiről beszélt. De hát tulajdonképpen itt egy teljes nemzedéket ismertünk meg, illetve több nemzedéket a Spányik családból. Hát maga Kutasi Tamás is leszámozottja ennek a családnak, és ezt is nagyon szépen levezette. Hát akkor már értem, hogy tulajdonképpen miért tanulmányozta Spányik Józsefet, mert hogy családi vonatkozásai is vannak, de az az érzésem, hogy egyébként is tanulmányozta volna, mert közel áll önhöz ez a személyiség és az a korszak. Úgy mutatták be Kutasi Tamás, mint szociális munkást, szociális pedagógust, művelődés szervezőt és műkedvelő történészt. No hát, ön miként határozza meg önmagát?
Én is hasonlóképpen határoznám meg magamat, tehát művelődés szervező vagyok, szociális munkásként dolgozok Ausztriában, jó pár éve, már 15 éve, és régóta foglalkozok történelmi kutatásokkal, a történelem az mindig is érdekelt engem, és nagyon jó mondta, valóban ez egy családi vonatkozásból indult ki, és amikor én rátaláltam Spányik Józsefre, a dédnagyapámnak a feljegyzéseiből, és előtte már hallottam egy-két családi legendáriumot róla, akkor kezdtem el igazán kutatni ezt a témát, és kiderült, hogy rendkívüli érdekes és értékes anyagok állnak rendelkezésre, mind nemzeti levéltárakba, illetve egyetemi levéltárakba, amiket én eddig megtaláltam.
Hát mindenféleképp az az érdekes, amikor a nagy történetet egy egyéni sors, vagy néhány sors által ismerjük meg, hiszen sokszor ilyenkor vissza is kell következtessünk arra, hogy mi volt az általános háttér, amikor egy egyénnek a feljegyzéseit vagy emlékeit tanulmányozzuk, és azt hiszem, hogy nagyon függ annak az illetőnek a személyiségétől az, hogy ő mit jegyzett le, azon túlmenően, hogy mit élt meg. Itt felépítette ennek az érdekes személyiségnek, Spányik Józsefnek mondjuk úgy, hogy az arc élét.
Ez így van, ez nagyon érdekes dolog, és engem is először a kutatásban pont az zavart meg, hogy két Spányik József élt egy időbe, apa és fia. Mind a kettő orvos volt, az egyik az doktori diplomával is rendelkezett, mégpedig úgy, hogy Budapesten tanult, utána pedig Semmelweis-Ignáznál, utána pedig Erlangenbe szerzett orvosi diplomát, több könyve jelent meg, és a lényege az volt, hogy az idős Spányikról számomra az derült ki, hogy grafomán volt, mindent följegyzett.
Nem csak szakmai vonatkozásban, az orvostudományra vagy a saját orvosi tapasztalatába vonatkozott mindent, hanem látta a társadalmat is, a maga egészében.
Így van. Ez valóban így van, tehát találtam én olyan följegyzéseket is, hogy hogyan kell élesztőt készíteni a hétköznapokkal kapcsolatban. Minden kiadását fölírta, azt, hogy amikor még borbéként működött, akkor mennyi volt a bevétele, mennyit fizetett a vándorköszörűsnek, mindent. Ezek nagyon érdekes dolgok, és hogy körülbelül az is kiszámítható, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, akkor miből lehetett megélni. A másik dolog pedig az, hogy emberileg engem nagyon megfogott Spányik József, hiszen az erdélyi híradóban jelent meg 1836-ban egy olyan cikk, hogy Kézdíj Szentléleken, amikor kitört a kolera, akkor már Spányik harmadszor találkozott a kolerával, és nem félt a kolerás betegektől, hanem ő ment oda saját maga, dörgölte a betegeit, etette őket, és tudta, hogy milyen gyógyszert kell alkalmazni, és meg tudta fékezni például Kézdíj Szentléleken a kolerát, ahol úgy kezdődött, hogy egy hét alatt az egyik lakó Markónál, Berecz Jánosnál, egy hét alatt az egész család kihalt 6 ember, és utána ilyen 20 embereket temettek el egy nap a kolera áldozataival, és Pányikék 3 hét alatt megfégezték a kolera járványt, úgyhogy akkor ő császári és királyi orvos volt, a másik széke egy gyalogezrednél, és a parancsnoka parancsolta ki Kézdivásárhelyre.
Hát ez egy érdekes történet, azt hiszem, hogy lehet párhuzamokat vonni napjaink történeteivel, habár most egészen más szinten van az orvostudomány, és mások az eszközei is, de az alapgyakorlatban azt hiszem, hogy ugyanazt tették az akkori gyógyítók, mint a maiak, ha más eszközökkel is. És erre még néhány példát fel tudna sorakoztatni a Spányik József és az őt körülvevő, mondjuk úgy, hogy kollégái munkásságából.
Hát a kollégái munkásságáról annyit nem tudok, de azt látom, hogy merre tevékenykedett, tehát itt Kolozsváron például ő készítette el az első olyan látleletet, ami halotti vizsgálati bizonyítványt, amit tulajdonképpen írásban megjelent dr. Kis László professzor ezt feldolgozta 2020-ban ezt a témát. Fantasztikusan érdekes, hogy találtak az egyik dűlőbe egy halottat, nem tudták eldönteni, hogy miben halt meg, és Pányikra bízták, akkor már végzett orvos volt, 21 éves. És rábízták, hogy állapítsa meg a halálnak az okát, és fölboncolta a holttestet, erről jegyzőkönyvet vett föl, és tulajdonképpen a gyomrába talált egy nedves anyagot, folyékony anyagot, amit megvizsgált kémiai úton, tehát fölforalta, illetve legelőször is egy kutyának adott belőle, amelyik kimúlt tőle, és lehetett rá következtetni, hogy ez mérgezés. Utána megvizsgálta kémiai módszerekkel, valóban méreg volt, és megállapítható volt, hogy nem természetes halált halt az illető, hanem megmérgezték, és utólag vitték ki a szőlődülőbe.
Igen, ezzel tulajdonképpen megalapozta azt a területet, amely a bűnügyi, mondjuk úgy, hogy orvostudomány, a bűnügy és az orvostudomány, a jog és az orvostudomány közötti területre evezett később, és egy ilyen átfogó és átfedő tudományágot alapozott meg.
És az a nagy szerencsénk ezzel kapcsolatban, hogy a naplójába erről vázlatot készített, illetve ezt az egész jegyzőkönyvet leírta, mielőtt rendes papírra, hivatalos papírra vetette volna, tehát innen tudunk erről, ennek a létezéséről. Valóban számomra is nagyon érdekesek ezek a dolgok, hogy hogyan jön rá egy orvos, hogy büntényt követtek el.
Igen, hát az orvostudomány és a kriminalisztika találkozik, és mai napig egy nagyon fontos területe a tudománynak. Még mit emelnek ki, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, amit, mivel foghiasak az anyagaink, a tudásunk még nem teljes, sokáig lehet még tanulmányozni és csiszolni az egyes személyiségek portréján, illetve a korszak leírásán.
Tehát hál' Istennek ráakadtam olyan jegyzetekre is, hogy leírják, hogy lovon közlekedett, hogy úgy járt a betegekhez, ahol volt istálló, ott be tudta kötni a lovát, míg elment egy faluba, és akkor ott gyógyította a betegeket. Tehát
házi orvos, családorvos volt, ma ezt így hívjuk.
Így van, magyarán ennyit jelent, és próbált segíteni mindenkinek. Megvan az is, hogyha tudott neki valaki fizetni, akkor mit fizetett neki. Volt olyan, aki egy darab bőrt adott, hogy a csizmáját meg tudja patkoltatni, illetve olyan feljegyzések is maradtak fönt, hogy ő mivel adakozott másoknak.
Hát nagyon érdekes az is, hogy akkor hogyan épült fel egy orvosi praxis, milyen részekből, tételekből, legyen az tevékenység szempontjából, vagy jövedelem szempontjából, és itt is elhangzott, hogy végén miben úgy dolgoztak akkor is az orvosok, mint ma. Volt egy alap, úgymond állami praxisuk, és akkor a magánpraxis, vagy még az oktatás is mellé jött. És ez milyen arányban volt, milyen egyensúlyban volt egymással, ez is érdekes, különösen, ha összehasonlítjuk a mai helyzettel.
Ezzel kapcsolatban nincsen semmi tudomásom, se a múlttal kapcsolatban, se a jelenlegivel.
Talán érdemes ezt is tanulmányozni.
Érdemes minden további nélkül, de ebben még nem vagyok profi, úgyhogy erről nem tudok úgy különösebben semmit sem mondani.
De gondolom, hogy nem áll le Kutassi Tamás, Spányik József őse kutatásánál, hanem még más témákat is kitűzött maga elé, hasonló az orvostudomány, az orvoslás történetével kapcsolatos témákat, vagy miért ne egyebeket is tanulmányoz? Mit például?
Minden további nélkül, és tényleg ugye itt vagyunk ebben az épületben, amit 250 évvel ezelőtt Mária Terézia alapított, a Kolozsvári Orvossebészeti Tanintézetet, és például...
Illetve nem ez az épület, hanem itt nem, a közelben volt, most az egyetem újabb főépületében vagyunk.
És tulajdonképpen már valószínű, hogy ebbe az épületbe tanított az ifjabbik Spányik József doktor 1-2 szemeszter hosszán keresztül.
És erről még több részletet pillanatnyilag nem tudhatunk meg. Az ő itteni tevékenységével.
Kutatok mindent, ez ügyel kapcsolatban leginkább a közegészségügyi tanszéken dolgozott, és ezzel kapcsolatban lehet tudni dolgokat. Katonaorvos is volt, az ifjabbik Spányik, onnan vonult nyugdíjba.
Tehát akkor van mit tanulmányozom. Köszönöm szépen. Kutasi Tamásnak is további érdekes felfedezéseket kívánok az orvostudomány történetével és más érdekes a múltunkkal összefüggő témákkal kapcsolatban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Tehát 250 éves a kolozsvári orvosoktatás, és ez a 250 év sok apró részletből és számos személyiség jelenlétéből épül fel. Több ilyenből értesülhettünk ezen a konferencián, most pedig egy teljes személyiség dinasztia kerül előtérbe, és pedig a Pataki dinasztia Fehér Andrea történész előadásából. Tehát a Pataki Sámuel személyisége volt az, akiből hallottunk, de Pataki Sámuel egy nagy családtagja, és a szélesebb értelemben veszük, egy nagy szakmai családtagja is volt. A 18. századi kolozsvári orvos emlékezete volt Fehér Andrea előadásának a címe. Hát akkor a részletek felől indulunk az egész felé. Tehát egy ilyen személyiség, vagy több ilyen személyiség által felépül ez a 250 éves történet, legalábbis annak az a szakasza. Nevezhetjük dinasztiának a Pataki családot?
Abszolút nevezhetjük dinasztiának, és nem is akármilyen dinasztiának, hanem orvos dinasztiának. Tehát a Pataki Sámuel legalábbis a családnak ahhoz az ágához tartozik, akik adtak 6 orvost Erdélynek. Amint említettem az előadásomban is, a család története nem egy orvossal kezdődik, hanem egy Sárospatakról érkező Szabóval, aki Kolozsváron fog letelepedni a 17. század végén. Bojsza Szabó Istvánnak a gyermekeiről, unokáiról pontosabban lesz szó, mert hogy az ő fia István még a teológia mellett lesz, és Istvánnak lesz 12 gyereke, akiből 8 megéri a felnőtt kort, a 8 gyerek közül 4 fiú, itten 4 ágra szakad a Pataki család. És akkor az a Pataki család, akivel én foglalkozom, tehát ők lesznek azok, akik az erdélyi orvos dinasztiát úgymond megalapítják.
Ma is élnek leszármazottaik?
Nem élnek, és ez egy nagyon jó kérdés, mégpedig azért, mert említettem, hogy első Pataki Sámuel legnagyobb hagyatéka mégiscsak az, hogy 4 lesznek még utána, a 4. Pataki Sámuelünk is van, aki fiatalon a bécsi tanulmányai alatt meghal. Őt a testvére Dániel fogja váltani, Dánielt pedig unokaöccse Jenő. Pataki Jenő az utolsó ebben a családban. És ő nagyon fontos a család történet szempontjából, és főként a család levéltárának a szempontjából. Ugyanis ő lesz az, aki 1942-ben az Erdélyi Múzeum Egyesületnek átadja a családi irathagyatékot. Tehát mindaz, hogy én ma beszélhetek erről, az annak köszönhető, hogy 300 éven át ez az orvos dinasztia vigyázott a kézirataira. Tehát egy hatalmas kézirati korpuszról van szó tulajdonképpen, amit Pataki Jenő végül az Erdély Múzeum Egyesületnek fog adni, az pedig tudjuk pontosan, hogy ugye az a levéltár ugye átkerül az akadémiához a 70-es évekből, majd pedig a román állami levéltárhoz, és így napjainkban a kolozsvári állami levéltárban találhatjuk a Pataki családnak a fondját.
Ezt feldolgozásra vár, és valószínűleg, hogy Fehér Andrea és mások által majd feldolgozást is nyer. No, de hát akkor mégiscsak térjünk vissza a Pataki Sámuel személyiségéhez. Miért annyira kiemelkedő ebből az egész sorból ő?
Hát elsősorban azért, mert ő lesz az első orvos, és ami miatt számomra nagyon kedves és kellemes ilyen szempontból, az az, hogy nagyon sok írott forrás maradt utána. Tehát van egy peregrinációs naplója. Ezek ugye azok a szövegek, amiket a külföldi tanulmányutak ideje alatt írtak a személyek, vezettek.
Hát ez kortörténet is, nem csak orvostudomány történet.
Abszolút kortörténet. Nem beszélve arról, hogy a peregrinációs naplót itthon is folytatja, és akkor az hirtelen egy családi krónika lesz, ugye? Azon kívül ír egy családi krónikát, van neki 2 külön füzete, amelyben a kiadásait, bevételeit vezeti, illetve a kezelésekből származó bevételeit, vegyes feljegyzéseket tartalmazó füzete, és még orvosi traktátusai is vannak. Tehát, hogy hatalmas iratmennyiség maradt utána.
Mi azt gondolnánk, hogy a mai fejlett orvostudomány vívmányaiból kiindulva, ha visszatekintünk több száz évre az orvostudományban, akkor nagyon primitív orvostudományt látunk, ami részben igaz is, de részben meglepő dolgok vannak. Olyan modernnek számító, általunk is annak ítélt eszközök és módszerek, amelyek ma is léteznek.
Ez nagyon érdekes, mert hogy ma egy kicsit kezdünk visszatérni azokhoz a gyökerekhez, amik úgy jellemzőek voltak. Tehát az, hogy például az embert a maga egészében nézni, ez a holisztikus szemlélet, hogy egyszerre gyógyítani testet és lelket, és úgy tűnik, hogy Pataki Sámuelre is a külföldi tanulmány utain, főleg ez a Stahlféle módszer volt nagy hatással, aminek pont ez volt a lényege, hogy egészben nézni a pácienst. Visszatérve erre, egyetlen egy orvos orvosi szövege maradt fenn egy traktátus a Pestisről, ebben a családi levéltárban, mert hogy vélhetőleg nagyon sok egyéb szövege kallódik máshol.
Igen, hát nagyon meglepő, hogy egy orvosnak az egyébként nagy hagyatékából a legkevesebb a saját szakmára vonatkozó szövege.
Én itt inkább azt hiszem, hogy az intézményesüléskor történhetett valami, tehát akkor, amikor előfordult, hogy ez a kézirat kilett emelve például a többi közül, és reményeim vannak arra, hogy esetleg egy akadémiai kézirattárban, egyetemi könyvtár kézirattárában, valahonnan még előkerülhet. Ezt sose lehet tudni, honnan kerülnek elő ilyen szövegek. Van neki, tehát, hogy ez az ember szeretett írni, kétlem, hogy pont arról ne írt volna, amihez értett ugye az orvoslás. Viszont a Pestisről írt a szövege, hát az a korszaknak a mentalitását tükrözi, de amit feltétlenül hozzá szeretnék fűzni, az, hogy miután befejezi a traktátus, lesz egy utószava, amiben a szegény ember gyógyszerét is megírja. És ez pedig tulajdonképpen a vizeletterápia volt. Tehát, hogy elmondja, hogy a Pestist tulajdonképpen az ember a reggeli vizeletének elfogyasztásával tudja elkerülni, vagy a gennyes sebeket is ezzel tudja kezelni. Tehát, hogy ez a korszakban egy elfogadott módszer volt.
Azt is mondhatnánk, hogy természetgyógyászat. Valószínűleg a természetgyógyászat más elemei is megjelennek, gyógynövények és hasonlók.
Az egyértelmű, mondjuk ezt nem Pataki Sámuel kapcsán tudom mondani, mert erre nincs forrás, de azt tudjuk, hogy egy becsületes erdélyi nemesasszonynak a kamrájába minden szezonból volt gyógynövény, és hogy pontosan tudták, hogy mi mire alkalmas. Tehát füves könyveket minden családi levéltárban találunk. Tehát igen, a természetet jól ki tudták használni ekkoriban.
Említett egy 4 új nyivastagságú iratköteget, amely tulajdonképpen csak virtuálisan jelent itt meg előttünk, bár elvileg létezik, amelyet még fel kell dolgozni, tanulmányozni, kiadni, elemezni, értékelni kell.
Ezt meg kell találni előbb. Tehát, hogy ezek...
Azért mondtam, hogy virtuális, de gyaníthatóan létező.
Igen, hát nagyon kíváncsi vagyok. Én egyelőre azt hiszem, hogy úgy próbálom megközelíteni Pataki munkamódszerét, hogy ugye van az a füzet, amit a kezeléseiről vezet, amiben leírja, hogy kiket kezelt, milyen rendszerességgel, és hát azokat a családi levéltárakat fogom felkutatni, abban reményben, hogy találok Pataki keze által írt levelet, hiszen a korszakban ez a, hát hogy is mondjam, távolsági kezelés, ez nagyon jól működött, mint ahogy ma mondjuk az online térben elképzeljük, hogy elmondom a problémámat, és az orvos válaszol. Régen pont ez történt, elmondtuk levélben a problémákat, és az orvos válaszolt. Tehát, hogy vélhetőleg ilyen leveleket biztos, hogy fogok találni.
Ez nem a tű a szén a kazalban, a szindróma? Tehát ugyanolyan nehéz megtalálni, mint azt a bizonyos tűt, vagy a megtalálása az meglepetésszerű lehet, például egy olyan helyszínen, ahol nem is sejtjük, vagy nem is reméljük.
De ez pont így van. A levelezés átnézése biztos, hogy nagy munka lesz, de hogy azért relatív jól vannak rendezve ezek a családi levéltárok, tehát hogy a megfelelő betűnél fogom keresni, hogy vannak-e Pataki levelek. A kérdés inkább az, hogy megtaláljuk-e tényleg azt a füzetet, amiről ön is beszél, ami valószínűleg az egyik orvostörténeti szempontból legértékesebb darabja lenne ennek a kollekciónak.
Orvostörténeti szempontból, más szempontból nem. Általában helytörténeti, kultúrtörténeti, erdélytörténeti vonatkozásban?
Hát az a helyzet, hogy mindaz, ami eddig van tőle, az arra, amit ön most felsorolt, tökéletesen alkalmas. Tehát azok a szövegek, amiket megtaláltunk, például gondoljunk csak bele abba a füzetbe, ahol az adósainak a jegyzékét sorolja fel, és a zálogban hagyott javakat. Tehát a hétköznapokról, a mindennapokról, az egy elképesztően gazdag és színes forrás, az anyagi kultúránkról, hogy milyen ékszereink vannak.
Reneszánsz személyiség volt, úgymond, egyfajta polihisztó is?
Akár ezt is mondhatjuk, hogy egy reneszánsz személyiség, mindenképpen egy sokoldalú személyiség, és hát számomra az a legérdekesebb, hogy egy elég nagy anyagi tőkével dolgozik. Gondoljunk bele, hogy mennyi pénz fordul meg a kezében, mivel hogy egy végbe hitelezőként lép fel ebben a században, amint említettem.
A hitelezők azok sokszor nagyon jól álltak, voltak az úgynevezett uzsorás hitelezők, akik abból gazdagodtak meg. Róla mit tudunk, mennyivel volt korrekt hitelező?
Hát én úgy gondolom elfogult módon, hogy nagyon korrekt volt, de az azért látszik abban is, ahogyan vezeti ezt az adósjegyzéket, hogy az volt. Tekintettel arra, hogy nagyon pontosan vezeti például a kamatoknak a visszafizetését, megjegyzi azt, amikor nagyobb összegeket kap, sőt, külön bizonylatot fog adni minden olyan pénzösszegről, ami nagyobb pénzösszeg, tehát a kisebb pénzösszegeknél nem annyira, de nagyon körültekintőnek minősül.
És mit tesz akkor például, hogyha nem kapja vissza az összeget, vagy késlekedve kapja vissza, vagy csak részlegesen, hogy tudja ezt úgymond megtorolni, vagy kikényszeríteni az adósból, hogy megadja, vagy elnéző is tud lenni?
Ez nagyon szép lenne, ha tudnánk erre válaszolni. Egy esetben igen. Babavásárhelyi Ferenc esetében tudjuk, hogy külföldön 4 éven át vadászta, hogy visszaszerezze a pénzét, és amikor megtalálja nyomorúságos állapotában, megkegyelmeznek, úgymond megsajnálja. A hitelezőinek döntő többsége visszafizette az adósságát. Nyilvánvalóan maradtak az adósok jegyzékébe egyéb személyek, és ez azért is érdekes, mert második Pataki Sámuel szintén folytatja ezt a füzetet, tehát ő zárja le az apja füzetét, de helyenként beírja, hogyha például az apa halálát követően meg megtérültek bizonyos adósságok. Tehát, hogy ez azért szerintem megtérültek, hát nyilván volt ebben valamilyen fajta, hogy is mondjam, veszélyfaktor is, hogy visszajön a pénz vagy nem. Amit viszont a pénzzel kapcsolatban fontosnak vélnék kiemelni, hogy nagyon nagy tőkét mozgat, és ez abban is látszik, hogy Kolozsváron milyen sok ingatlant ad és vesz. Ez egy fontos dolog szerintem. Sokat elmond az orvosok presztízséről.
És tulajdonképpen a tőke mozgatása segítheti magát az orvoslás tudományát, és úgymond az egészségügyi rendszert ma így nevezzük, mert ahol tőke van és az forog, onnan jut az egészségügyre is bizonyos mértékig, nem?
És ez megint egy nagyon jó észrevétel, mégpedig azért, mert a patakiak arról lesznek aztán híresek, hogy külön fognak, hát a szegény gondozással nagyon sokat fognak foglalkozni. Tehát a szegények orvosainak is fogják őket nevezni, és ezt tudatosan fogják végigtenni. Például az utolsó előtti orvos doktor ebből a dinasztiából, a Pataki Dániel határozottan így maradt meg a szakirodalomban, mint a szegények orvosa. Tehát, hogy törekednek arra, hogy abból a sokból, ami van, olyan alapot tudjanak teremteni, amiből a nélkülözőket is lehet támogatni. Eleinte önálló tőkéből, később viszont az erdélyi nemességnek a bevonásával, ez a Dániel esete már.
Hát akkor a pénz hasznával is, szükségszerűségéből is folytathatnánk eszmecserét. Valószínűleg, hogy ez egy következő eredásában majd markánsabban megjelenik. Köszönöm szépen, és akkor hát várjuk a további fejleményeket a különböző orvos dinasztiák terén. Fehér Andreától is jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!